nagyon érzékeny az anyag maga. Mennyire sikerül megőrizni, vagy hogyan lehet konzerválni ezt a legérzékenyebb anyagot?
Igen, nagyon nehéz dolgunk van a papírral, mert a fényre, vízre, mindenre érzékeny, és sajnos van olyan, sok olyan mű, amit szerettem volna kiejteni, de nem kaptuk kölcsön az állapotuk miatt, tehát egyszerűen olyan költség és olyan sok idő lett volna, hogy restaurálják, hogy például az Országos Széchenyi Könyvtárból volt több olyan plakát, amit így nem kaptunk meg, pedig azt gondolom, mondjuk a magyar plakát főművei lettek volna ebben a korszakban.
Ugye ott meg kell, hogy legyen az összes.
Elvileg igen, gyakorlatilag nem feltétlenül, tehát ebben a korszakban még nem, ez inkább ugye a 45 utáni korszakban van az, hogy tényleg megvan az összes. Itt azért még esetleges, és például nagyon jó a Kisceli Múzeumnak is az anyaga, és ott sok olyasmi rejtőzik, amit nem annyira reprodukáltak az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy igen, hát ez, hogy tehát sok hónapig nyitva lesz a kiállítás, ez remélem, hogy ezt még kibírják ezek az érzékeny tárgyak. De nincsenek gyakran kiállítva cserébe.
Lehet szó arról, hogy mi a kedvenc, vagy munkában mi volt a legörvendetesebb?
Van egy rész, amit én most nem is mutattam meg a tárlatvezetés során, a mintalapok. Két ilyen beugró van itt, meg a zöld teremben is, amit nekem egy ilyen kis, kicsit a szívemnek egy csücske, vagy nem?
Gyönyörűek.
Igen, és azt gondolom, hogy ezeket végképp soha nem állítja ki sehol senki. Ugye arról van szó, hogy nagyon divatos volt már a 19. század közepétől, hogy ilyen ornamentika albumokat adnak ki, amit fel lehet használni. Tapétatervezés, csempetervezés, textiltervezés, egy ilyen mintagyűjtemény. És ugye régebben ezek historizálóak voltak, de itt a századfordulón meg szecessziós ornamentika gyűjteményekről van szó. Úgyhogy mi Muhától is, meg más franciáktól is állítottunk ki, de például van egy gyönyörű bécsi mintalapgyűjtemény Koloman Mosertől, itt pedig egy Julius Klinger mappa van így szétszedve, és laponként kiraktuk őket a falra. Ami lehet, hogy furcsa, de arra gondoltam, hogy a grafika területének egy annyira sajátos része ez, hogy ezt így mutassuk meg.
És olyan értékes részem, szellemes és forma meg színgazdag is.
Igen, igen, én is azt gondolom. És szerintem még ma is lehet belőle meríteni. Tehát, hogy ezek az ornamentika albumok, ezek még ma is használhatóak lennének.
14-re befejeződik ez a kiállítási anyag, de utána a magyar plakátművészet utána is jelentős. Volt valami utóhatása, ugye ez utána jöttek különböző stílus irányzatok a festészetbe is, a modern irányzatok. Mennyire változott meg, vagy mikortól változott meg, vagy mi volt az utócsengése ennek?
Elég sokáig volt a szecesszió közízlésben egy agyfajta alap, tehát nagyon sokáig határozta meg a vizuális kultúrát, ugye a folyóiratokban is ezt látjuk, plakátművészetben is elég sokáig látjuk, tehát még a háborús plakátoknak a többségére is kéne én azt mondanám, hogy azért a szecesszió forma világát őrizték, és akkor valóban az avantgárd térnyerésével nálunk inkább ilyen 1919 után lesz a magyar plakát már úgy egész más, vagy lesznek benne újabb irányok, és főleg aztán a 20-as évek közepe, amikor ugye emigrációból visszatér sok modern művészünk, Perény, Róbert, Bortnyik Sándor, és akkor ők behozzák ezt a Bauhaus.
Teljesen más látványnyelvet.
Ugye a Bauhaust meg leszármaztathatjuk a szecesszióból, mert ugyanaz a összművészeti felfogás, funkcionalizmus, tehát sok kapcsolat van a kettő között.
Köszönöm. Egyszer volt, színház volt, Katkó Tamás fotókiállítása a műcsarnokban. Színházi képek ezek, színházi előadásokról, de mégis mások. Katkó Tamásnak volt szeme arra, hogy a múlt század 70-es, 80-as éveiben színházi forradalom zajlik Magyarországon is, amelyhez fényképeivel ő is csatlakozott. A kiállításról Szegő Györgyel, a műcsarnok művészeti vezetőjével beszélgetek. Nem az első fotókiállítás a műcsarnok termeiben, és ugye Katkó Tamás mestere Haris Lászlónak is volt ott egy nagyon izgalmas, nagyon szép kiállítása. Most a Katkó Tamás kiállításáról.
Katkó Tamást 40 éve ismerem. Kölcsönös szenvedélyünk a fotó is, a színház is. Ugye nem csak építész vagyok, hanem ez is foglalkoztatott az előző évtizedekben, és nagyon szerettem, amit csinál. Volt szeme és füle arra, hogy egy színházi forradalom zajlik, amihez egy vizuális forradalom részeseként tudott csatlakozni Magyarországon akkor a 70-es, 80-as évek fordulóján, és aztán a 90-es években is tudta ezt folytatni. Nem sok ilyen fotós volt, más volt a színházi fotójelentése. Azt gondolom, hogy ő egy autonóm fotográfus, aki azonban azokban a színházakban, elsősorban a Tanulmányszínházban és az Arvis Ura Színházban, ahol a merész kísérleteket folytattak, ő is a maga vizuális területén megcsinált ezt a kísérletet. És ez a dolog összefüggött azzal a színházi forradalommal, ami akkor zajlott Európában. Gondolok itt arra az üres tér, Peter Brook féle üres tér, aminek az előzménye egy Adolf Appi a 20-as évekből, aki forradalmat csinálta az opera díszletekben, és meghozott egy másik játékmódot, ahol a beszélt előadáshoz képest a látványnak és a mozgásnak, a táncnak, a gesztusoknak óriási szerep jutott. Ez a szemlélet lassan zajlott a színházban, a fotóban jóval gyorsabban, mert olyan lendületet kapott a filmek érzékenysége és a masinák finomsága, hogy ez ott nagyon gyorsan lezajlott, olyannyira, hogy aztán a digitális fotó mindezt egy kicsit zárójelbe tette, de ő megmaradt az eszközeiben és szemléletmódjában annál a látásnál, aminek ez a kiállítás, hát nem tudok jobb szót, fantasztikus képét adja.
Ugye ezek színházi fotók, de színi előadásnak a hangulatát, az érzelmi tulajdonképpen a mondani való eszenciáját jelenítik meg nagyon izgalmas képi látvánnyal, ami képzőművészeti eszközökkel szól, ebben semmi dokumentalista vonás nincs.
Kétféleképpen tudok erre válaszolni, vagy csatlakozni, amit mondsz. Van benne dokumentum. Most, hogyha visszanézem ezt, így mondtam barátaimnak és hasonlóan gondolkodó fotós színházas érdeklődésű kollégáknak, hogy ez dokumentum egészében visszalátunk.
Igen, mert az előadásokat visszahozza, azokat a kísérleti előadásokat különleges látásmóddal.
Tulajdonképpen az emlékezés kultúrának egy nagyon fontos része, mert az a fajta dokumentum, színházi dokumentumfotó, ami a 70-es években még élt, hogy a lehetséges technikai eszközök fogságában fölállították a fotósok az előadás végén a színészeket egy kulcsjelenetbe, kimerevítettek és lefényképezték, ezzel már akkor is nevettünk.
De hát ez ugye egészen más.
Van dokumentális jelentősége, dokumentálista, de nem abban az előadás, hanem a korszakot jeleníti meg.
Nagyon erőteljes képi hatásúak ezek a képek.
Festészetet látunk, tulajdonképpen egy olyan festészetet, amit nem ecsettel, hanem a színház technikai eszközeivel, a világítással, a surranó jelmezekkel, a párás, poros szemcsés levegővel, amit a fotónak nagyon alkalmas közvetítője, azt tulajdonképpen festészetté tudja a fotó keretein belül átváltani.
Kortárs művészeti kiállítás van a műcsarnokban, ezzel a analóg eszközzel készített, de mindenféleképpen képzőművészeti alkotások sorát látjuk.
Ez így van. Ezt gondolom, hogy szeretem azokat a műcsarnok boxban van ez a kiállítás, azokat a művészeket oda csábítani, vagy ott bemutatni, akik ilyen határesetben, mondjuk ő egy képzeletbeli festészet, és egy nagyon valóságos fotóművészet színház általi megjelenítésében dolgoznak, és volt ilyen más műfajunkban, folyamatosan ilyeneket tudunk ott mutatni, ami dupla érdeklődés.
Köszönöm. A kiállítás kurátora Markovics Éva. Belebeszélgetek. Itt azért ragyogó fotókiállítások szoktak lenni, de hát ez egy speciális téma.
Rendkívül speciális a téma, mert Katkó Tamás fotóművész színházi ihletésű, de autonóm fotográfiai műveit mutatja be a műcsarnok boxban, amely 2,5 hónapig látható egészen június 1-ig. Egy 30 évet ölel föl, nem életműtárlatról van szó, hanem közel 30 000 fotográfiája van a művésznek, hanem több, és abból egy közel 70 művet mutatunk be. És nem színdarabonként, nem arra próbál a kiállítás fókuszálni, hogy színdarabokat újraértelmezze. aztán.
És akkor a válogatás szempontjai a koncepciót.
Tavasszal a műcsarnokban számtalan fotótárlat szokott lenni. Lehet az a Budapest Fotófesztivál, és a fotó egy közkedvelt műfaj. Mivel könnyedén érthető, közönség sikereket szokott a műcsarnok elérni, és mindig a látogatóinknak kedveskedni szeretnénk egy-egy különlegességgel, és emiatt került ide Katkó Tamás.
Három terem, három ragyogó kiállító helyiség, gyönyörűen megvilágítva.
Az elrendezés koncepciója, nem színdarabonként válogattuk össze a műveket.
Kiválogatott.
Együtt válogattuk a művész úrral, és ki is vettünk az anyagból bizonyos tételeket. Ugyanakkor mindegyik falon egyöntetően egy ideális képet szerettünk volna bemutatni úgy, hogy különböző darabokból hasonló technikával és hasonló érzülettel működő képek egymás mellé való helyezése.
Hát az első teremben Szent Iváné álom, és ez pedig egy 86-os kép, és Horgas Péter volt a díszletjelme.
Ugyanakkor a Szent Ivánéi álom mellett például van Bulgakovnak Mester és Margaritájából egy fotó, utána az Arvis Ura Színház. Ezek kísérleti, olykor alternatív jellegű színházakként működtek, és a vizuális elem, ami összeköti ezt a négy képet, a képeknek a technikai feldolgozása, a szemcsészsége, a festőisége. Én művészettörténészként gesztusfestészeti elemeket vélek felfedezni egy-egy fotóban, mert fotóval művészettörténészként úgy tudok foglalkozni, hogy műalkotást látok benne.
És műalkotást elemez.
Igen. És ez egy különlegessége a Katkó Tamás művészetének, vagy fotográfiáinak, hogy több olyan kép van, amelyeknél én egy művészettörténetben létező, már rögzített, megfestett régi képet vélek felfedezni.
Gyönyörű képek ezek. Nem színházi képek, hanem ezek színházi ihletésű művészképek.
Igen, színházi ihletésű művészképek, mert nem szükséges a látogatónak úgy érkeznie, hogy mindent tud arról a bizonyos színdarabról, vagy arról az irodalmi műről, amelyről fotók készültek, hanem a lényeg az, hogy élvezze a látogató ezeket a csodálatosan belülről fénylő fotókat, amelyeknek a világítás és a sötétség egy eleme.
Az a fajta elmosódottság, amit több képen látunk, az a kép drámai erejét emeli ki.
Igen, a drámaiság jellemző Katkó Tamás művészetére. Nem csupán a drámai kép színdarab részleteket fotózza, hanem bármi, amit érdekesnek talál, akár színhatásában, érzelemvilágában. Rengeteg mozgásban levő momentumot fotóz le. Az a legnehezebb.
És azért ezek a képek érzékeltetik ezt a fajta mozgást színhatásában is, és formavilágában is.
Ez egy fogtótechnikai eljárás.
Arról tudunk valami többet, hogy a hosszú expozíció?
Hosszú expozícióról van szó ezeknél a picit mozgásban levő, olykor szemcsés képeknél. Katkó Tamás mesélte is nekem, hogy ő eleinte nem professzionális géppel tudott fotózni, és azt is mondták a kortársai, hogy csodás képeket készít, de nézzék meg, hogy milyen kis szappandobozzal érkezik. A színházi dokumentarista fotózással kapcsolatban neki volt egy kritikai érzése, hogy azok beállított képek voltak, és amikor ő elkezdett dolgozni, és a színházakban kezdte el fotózni a darabokat, akkor ő megpróbált egy egyedi stílust kialakítani, hogy ne nagyon beállítottnak tűnjenek, ne dokumentarista jellegűek legyenek, hanem érzékletesen egy-egy részletet be tudjanak mutatni egy darabból, amely autonóm fotóvá emelkedik most.
Az első teremben tudunk mondani olyan képet, ami különösen szívhez szóló?
Igen, van egy fő falunk, ahol az indító két képpár, a kiállításunknak az arculati eleme, a baloldalit androgűnnek hívják, és egy egyedülálló kép, mert nem tud belesimulni teljesen semmelyik falba se. Van egy képpárja a jobb oldalon, ami a Csodálatos Mobilvilág című darabból fotózott egy jelenet, amely a tálat indító képe, mert egy hölgy bekukucskál egy térbe, ami 2010-ben készült, és 2005-ben egy másik darabban készült az Androgyn a Brábrándozók Útim társulat előadásából. És ugyan két független darabról van szó, de hasonlóak a képek, és párba lehet őket állítani.
Ladányi Andreáról nem nehéz művészképet készíteni.
A másik kedvencem Eszterházi Péter Rubens és a Nem euklidiszi asszonyok műből készült képkocka. A Nem euklidiszi asszonyok Rubens életéről szól, és a darab humorosan próbálja megfogni a rubenszi szépségeket kontra egy matematikai fordulattal.
És... egy zseniális előadás volt a Pesti Színházban. Sajnos rövid ideig játszották, mert nem merik ezeket a önmagukon jóval túlmutatóbb darabokat sokáig.
Még egy különleges sorozat Károly Wojtylának, a Mi úrunk festője című darabja. Károly Wojtyla második János Pál pápa.
Igen, aki drámákat is írt.
És egy nagyon különlegesen megrendezett darabról volt szó 1991-ben a Pécsi Nemzeti Színházban. Azt láthatjuk, hogy a színdarabban vásznakat festenek meg a szereplők, és a festésnek a momentumait, képkockáit rögzítette Katkó Tamás, ami egy, megint egy absztrakt, megint egy gesztus festészetre utaló.
És egy elemeli a konkrétumtól mind a témát, mind a látványt.
Következő terembe, akkor a jobb oldalon
fekete-fehér képeket látunk, Mester és Margarita, ami azért egy olyan darab, amiről ugyancsak lehet konkrétumoktól elvonatkoztatott alkotásokat.
A művész egyik fő témája, talán a Bulgakovnak a Mester és Margaritája, ezt több színház játszotta, és ő nagyon sokszor lefotózta ezt a darabot, és végigvonul az egész tárlaton. Mozart a Varázsfúvola című operájáról három képet láthatunk, és a kiállítás egészén operaképeket is láthatunk, tehát az opera irodalomból is szemlélhetünk munkákat.
Ezek közül mi a kedvenc?
Talán Bizet Carmenje, ahol én Rembrandtot láttam meg ebben a bizonyos képben.
Mindenféleképpen a fény koncentrálása.
Igen, az éjjeli őrjárat jutott az eszembe ennél a fotónál. Ez pedig egy egészen letisztult fotográfia, gyönyörű színhatásokkal. Vannak különleges darabok is, például hindu mesék, Balázs Bélának a Szúrjakanta király története, és ott is
az Alvics úr a színház előadása.
És Madács Imre az ember tragédiájának a próbáin egyedül Katkó Tamás fotózhatott, és sok képet mutatunk be ebből a darabból. Shakespeare Hamlet a Dán királyfiból, 1994 az Alvics úr a színház feldolgozásában. Láthatunk egy olyan jelenetet, amely akár egy ikon is lehetne, egy reneszánsz, vagy egy, talán egy késő középkori festmény. Mellette Horgas Béla a Hét törpe című meséjének a feldolgozásából egy tükörjelenetet láthatunk.
Igen, neki nagyon sok meséje is van.
Következő falon pedig Márta István, a Csodálatos mobilvilág
operája.
Egy kamara opera, amely a kakofónikus jellegű zene, plusz a mobiloknak a csörgésére íródott. A színpadi jelenet az úgy nézett ki, hogy tükrökkel helyeztek fel a színpadra, és a tükörképeket fotózta a művész. Például Mozart Don Giovanniában is rengeteg tükör volt a színpadon, és a tükröződések, a torzulások és a színeknek a tükröződése adja ki azt a geometrikus elemet, amit megtekinthetünk a képen. A következő fal egyik főképe, a legnagyobb, szintén Bulgakovnak a Mester és Margaritájából van egy keresztrefeszítés jelenet, egy nagyon sötét tónusú, érzékletes, egészen festői. Mellette egy Pilátus jelenet, szintén a Mester és Margaritából, és újból az Alvics úr a színház Szent Sebestyén vértanúságából egy-egy jelenet.
Rendező Szikora János.
És a díszlettervező pedig Elkázovszki. Számos olyan díszlettervező van, akiket a művészeti életben is láthatunk.
Képzőművészként, igen.
Például Milorad Krisztics és ilyen alkotó. Például érdekes, hogy a Nemzeti Színház Madács Imre az embertra tragédiájának. A díszlettervezője Milorad Krisztic volt.
Itt ebben a teremben melyik a kedvenc kép?
Az egyik Madách Imre az ember tragédiájának a bűnbeesés előtti jelenet, ahogyan egy ilyen a fáról lóg egy alma, ugyanakkor a fát egy boszorkányos hölgy testesíti meg egy kék háttér előtt. Ez is egy vívőképe a tárlatunknak.
Könyvtáros és művészettörténész, és akkor egy itten a műsornok béli feladatairól. Az, hogy miért lett művészettörténész, miért választotta ezt, azért eléggé egyértelmű, de hát azért megkérdezem.
A művészettörténet és a művészet egészen gyermekkorom óta érdekelt, 10 éves korom óta, főleg a szép tárgyak, nem is a festmények, sőt nem is tudtam, hogy művészetnek hívják azt, amit én annyira szeretek. Mindig a szépet kerestem mindenben, és 10 éves voltam, amikor Londonban a National Gallery-be eljuthattam. Barátainkhoz mentem egyedül, és végignéztem az impressionisták munkáit, megterveztem, hogy mi az, amit én látni szeretnék, mi az, amit diafelvételen szeretnék megvásárolni. Egy olyan 13-14 éves lehettem akkor. A reneszánsz művészetet imádtam, így Botticellinek a Mars és Vénuszát vásároltam meg, nagyítattam ki. Tehát ha nem is voltam abban határozott, hogy amit szeretek, azt művészetnek vagy művészettörténetnek hívják, ez lett a pályám később, így a Pázmány Péter Egyetemen.
Könnyen fölvették?
Elsőre fölvettek.
Kik voltak a mesterek ott, és az egyetem mit adott a tanulmányokhoz?
Szakács Béla Zsolt úr volt a tanszékvezető akkor, én úgy tudom, hogy mind a mai napig a művészettörténet szaknak a vezető ura, és a tanszéken remek tanárok működtek, és működnek a mai napig. Így a tudásomat nekik köszönhetem. A műcsarnokba beadtam a pályázatomat, és felvettek művészettörténészi munkára, kiállítás szervezése, kurátorasszisztensi munkára. Több mint 9 éve dolgozom itt.
A 9 év alatt azért voltak, gondolom, hogy munkák, és mi volt a közöttük az emlékezetes?
Mindegyik emlékezetes. Az első munkám, amikor idejöttem 2016-ban, egy grandiózus tárlatnak a kurátorasszisztens munkája volt. Az első Aranykor című termes tárlatnak az asszisztensi munkáiban segítettem a kurátorokat, amely rendkívüli súlyú, nehézségű és szépségű munka.
És sok műfajú volt. Most a művészettörténet mondta, hogy a szép tárgyakat kereste először. Ugye nagyon sokféle szép műalkotás van a művészettörténetben. Mifelé festmények után jöttek a fotók, ami azért egy teljesen más műfaj.
Igen. Nem határolódtam el egyik műfaj mellett sem, mert úgy gondolom, hogy túl fiatal vagyok. Így én még mindig a megismerésnél tartok.
És mifelé nyit?
A kortárs művészeteket nagyon-nagyon kedvem, és a 19. század második fele 20. század plusz a kortárs.
Volt ugye ez az első Aranykor, ami tényleg egy monumentális kiállítás, sok műfajú volt, nagyon-nagyon gazdag látványanyaggal, és akkor utána még mik voltak?
Volt a Rejtett Történetek című rendkívül különleges tárlat, amely a 20. század első felére jellemző reformmozgalmakat mutatta be. Ott katalógus szerkesztésben is segítettem a kiállítást. Ott akár a bicsérdista mozgalmakon át, a buddhista mozgalmakon keresztül, a Dínes Valéria féle táncművészeten át olyan műveket és olyan vonulatokat mutathattunk be a 20. század első feléből, vagy a kezdetéből, amely ritkán kerül kiállításra.
És nagyon izgalmas ki.
Például a vallások, a keleti vallások felé való nyitás, az rendkívüli fontosságú volt. Az orientalizmus, a japonizmus annyira nem, de talán még az is. Tehát a Vasszarinak a festményein is láthatjuk az ülő.
Hát egészen a kortársak, hát a Sierkiewicz Robert is, illetve az indiai művészetet kedvelők közé tart. tartozik, ez csak egy példa, mikor először elkezdte a fotót, mert ugye az egy egészen más. Az egyetemen tanultak fotóművészetet is?
A fotográfia hatásáról tanultunk, ahogyan például Munkácsi Mihály felhasználta, vagy a festők még a 19. században, vagy a fotó létrejötte alkalmával, hogyan használták fel a festmények. Vagy akár a modern és a kortárs festészetnél a fotorealizmus kapcsán tanultunk fotográfiáról, vagy önszorgalomból olvasott az ember, mert önszorgalom nélkül nem működik.
Fotókiállítást rendezett ezelőtt?
Nem rendeztem fotókiállítást.
Pedig itt ebben a teremben a Harisnak volt nagyon izgalmas fotókiállítás, de több volt, de most a Haris nevét említem.
Haris László a fotóművész, a mestere volt Katkó Tamás.
A mester után a tanítvány. Köszönöm. Összeállt a 17. KAF versenyprogramja. Május 27. és június 1-e között tartják az idén a 40 éves Kecskeméti Animációs Filmfesztivált. 23 ország, 409 alkotása közül az előzsűrik immár kiválasztották a 17. Nemzetközi Kecskeméti Animációs Filmfesztivál versenyprogramját. 8 film jutott be az egész estés animációk versenyébe, amelyek között a világ legrangosabb filmfesztiváljain, az Oscaron, a Golden Globe-on és Locarno-ban is Zágrában is díjat nyert alkotások is találhatók. 6 európai tévéspeciál, 11 európai és 6 magyar tévésorozat, 15 magyar rövidfilm, 30 magyar alkalmazott animáció és 18 magyar diákfilm versenyez május 27-e és június 1-e között Magyarország legnagyobb animációs seregszemléjén. A versenyprogramok mellett tematikus panorámavetítések, retrospektív válogatások, filmszakmai konzultációk és mesterkurzusok, valamint workshopok, kiállítások színesítik majd az összművészeti fesztivál kínálatát, amelyen a részvétel ingyenes. Több filmet is bemutat a Cirkofilm 2025-ös Cannes-i fesztivál programjából. A versenyből Kleber Mendonca filmho, a titkos ügynök című filmje a Cannes-i premier elnevezési válogatásból, Kirill Serebrennikov, József Mengele eltűnése című történelmi drámája a verseny kívüli szekcióban, pedig a világ leggazdagabb asszonya című alkotása is a Cirkofilm forgalmazásában lesz majd látható Magyarországon.
Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. Remélem, a jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.